Kedves hallgatom! A 105. Zsoltár ének Istennek, aki a történelemben mutatkozott be Ábrahámtól Mózesig. Bízom abban, hogy ezt Dávid írta, mert a Zsoltár első része ugyanaz, mint a Krónikák első könyve 16. részének 8. versétől a 22. verséig terjedő szakasz, ami Dávid idejéről beszél, amikor a Szent Sátort bevitte Jeruzsálembe. Ez a Zsoltár a történelem leírása. Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt, énekeljetek, zengjetek Zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját, dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen, emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghez vitt, csodáira és döntéseire. 105. Zsoltár első versétől az 5. verséig. Az író visszamegy a történelemben, és Ábrahám leszármazottaival kezdi, és Isten Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségével folytatja. Aztán eljut Józsefhez, majd Egyiptom földjére vezet. Így került Izrael Egyiptomba. Jákob Hám országában tartózkodott. 105. Zsoltár, 23. vers. Amikor népét elnyomták az egyiptomiak, elküldte szolgáját, Mózest és Áront, akit kiválasztott. Ezek csodálatos dolgokat vittek véghez köztük, csodákat Hám országában. 105. Zsoltár, 26. és 27. vers. Itt egy érdekes megjegyzést olvasunk. Örültek kivonulásuknak az egyiptomiak, mert rettegés szállta meg őket miattuk. 105. Zsoltár, 38. vers. Örültek kivonulásuknak az egyiptomiak. Bizonyára örültek nagyon. Boldogok voltak, hogy megszabadultak Izraeltől azok után a csapások után. Akkor Isten kivitte népét az országból egy új országba. A Zsoltáros említi Izrael történetét, amiért van mit énekelnie. Barátom, valami baj van velünk, ha nem tudunk visszatekinteni életünkre, és nem találunk benne olyat, amiért hálát adnánk Istennek. Mint ahogy a Zsoltár végső verse mondja, dicsérjétek az Urat. A 106. Zsoltár egy másik hosszú történelmi Zsoltár, amivel zárul a numeri szakasz. Ez végig kíséri Izrael gyermekeit a pusztában. Így kezdődik. Dicsérjétek az Urat! Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. 106. Zsoltár első vers. Ez a Zsoltár beszél a bűnök megvallásáról is. Vétkeztünk őseinkkel együtt. Bűnt, gonoszságot követtünk el. 106. Zsoltár, 6. vers. Amikor visszatekintünk életünkre, valamit biztosan látunk, amiért hálát adunk Istennek, ha odafordulunk az Úr Jézus Krisztushoz, mint megváltónkhoz, és kérjük bűneink bocsánatát. Hálát adhatunk Istennek a megváltásért. Ezek a zsoltárok csodálatos zsoltárok. Ez a Zsoltár bemutatja nekünk Izrael kudarcát és Isten hűségét. Át kell itatódnunk ezekkel a zsoltárokkal. A 107. Zsoltár kezdi a Zsoltárok könyvének Deuteronómium szakaszát. Dr. Gabelein ezt a megjegyzést fűzi hozzá. A Mózes által írt 5. könyv a Moab pusztáján tett nagy visszatekintéssel kezdődik, amiben Mózes áttekinti Isten kegyelmes bánásmódját népe iránt. Már ott voltak az ígéret földjénél, ahova hamarosan beléptek. A Deuteronómium szakasz megnyitásánál Izrael maradékát látjuk profétikusan, amint újból összegyülekezik, hogy belépjen az országba. Visszatekintenek hosszú tapasztalataikra, hogyan vezette őket Isten, miként bánt velük, hogyan alázta meg és őrizte meg őket. Minden korszak hívői közölték egyéni életük tapasztalatait, és ezek alkalmazhatók a mi életünkre is. A 107. Zsoltárt nagyon félre szokták érteni. Úgy érzem, hogy egy olyan kiváló kommentátor, mint Matthew Henry, aki csodálatos magyarázatot adott erről a Zsoltárról, szintén nem értette meg, mert nem látta meg ennek prófétai jellegét. Bízom benne, hogy már látod ezeknek a zsoltároknak a mélységét, ha beleillesztjük megfelelő környezetükbe. Ez a vándorló zsidók éneke, amikor újból belépnek az ígéret földjére. Ennek a zsoltárnak van különleges értelme nekünk is ebben a korban, és ezáltal Isten már sok szentnek az életét megáldotta az elmúlt korszakokban. Ezt a zsoltárt szeretném hallani megzenésített formában is. Ez természetes módon feloszlik 4 szakaszra, és a kórus 3-szor ismétlődik, a 8., a 21. és a 31. versben. Szerintem ez a zsoltár tenor szólóként hangzott. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Így szóljanak az Úr megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezéből. 107. Zsoltár, 1. és 2. vers. Nekünk igazi keresztényekre van szükségünk. Így szóljanak az Úr megváltottai. Ne járkáljanak panaszkodva és másokat kritizálva. Ha keresztény vagy, mondd el másoknak, hogy milyen jó Isten. Ő jó, de ma nem tisztelik őt a földön. Isten hírnevét sárba tapossák azzal, ahogyan gondolkodnak Isten felől. Istennek nincs sok barátja a világon élő embertömegek között, nincs szószólója vagy védelmezője, és kevesen tesznek bizonyságot nevében. Vannak néhányan, akik kiállnak mellette, és jó szót szólnak felőle. Ha kétled ezt, csak nézz körül. Figyeld meg a pogány vallásokat. Isten felől alkotott fölfogásuk félelmetes. Úgy ábrázolják Istent, mint aki pusztít és nem megvált, olyan Istent, akit nehéz megközelíteni, és személyesen nem törődik teremtményeivel, és nem szereti őket. Az átlagember napjainkban olyan országokban él, ahol felszínes a civilizáció, alacsony színvonalú az oktatás, és van egy kis keresztény kultúra a felszínen. Nekik Isten nem személy, akivel foglalkozni kell. Őt kartávolságban tartják maguktól. Nem tekintik jó szomszédnak, hanem olyannak, akinek nagyon nehéz a kedvében járni. A legtöbben úgy gondolkodnak Istenről, mint afféle rendőrről, aki a sarkon les, hogy elkapja őket valamilyen helytelen cselekedet miatt. Egy kislány véletlenül az átlagos felfogást adta meg Istenről, amikor idézett egy verset a Szentírásból, és egy kissé zavarba jött. Ezt mondta, ha Isten melletted állna, akkor azt te is elleneznéd. Sokan éppen így gondolkodnak. Ha valaki kimondja, hogy Isten jó, akkor azoknak a megváltottaknak kell lenniük. Isten jó. Ez nem közmondás, ez alaptétel, és bizonyítani kell. Nem megszokott kifejezés, nem jelszó, nem propaganda, hanem igazság. És összegyűjtött a különböző országokból, keletről, nyugatról, északról és délről. 107. Zsoltár, 3. vers. Az Úr összegyűjti az embereket keletről, nyugatról, északról és délről. Kik ezek az emberek? Isten Izraelről beszél. Vannak, akik bolyongtak a pusztában, úttalan utakon, nem találtak lakott várost. Éheztek is, szomjaztak is, elcsüggett a lelkük, de az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kimentette őket szorult helyzetükből. A helyes útra vezette őket, hogy lakott városba jussanak. 107. Zsoltár, 4. verstől a 7. versig. Gondoljunk arra, hogy a 107. Zsoltár kezdi a Zsoltárok könyvének Deuteronómium szakaszát, és megfelel Mózes 5. könyvének, a Pentateuchosz 5. könyvének, amit Mózes írt. A Mózes 5. könyve 28. részének 6. versétől a 65. verséig Isten már megmondta az izraelieknek, hogy szétszóródnak bűneik miatt. Szétszór téged az Úr az összes népek közé, a föld egyik végétől a föld másik végéig, ott szolgálsz majd más isteneknek, akiket nem ismertél sem te, sem atyád, fának és kőnek. De még azok közt a népek közt sem pihenhetsz meg, nem lesz egy talpalatnyi nyugvó helyet sem. Rettegő szívet, szomorú szemet és csüggett lelket ad neked ott az Úr. Ez a zsidók képe korszakokon át, amikor nem engedelmeskedtek Istennek, és távol voltak országuktól. De Isten ismét összegyűjti őket, és megtartja ígéretét, hogy megtelepítse őket országukban. Ez Isten gondviselésének gyönyörű képe az ő népének életében. Ez rólam is beszél. Isten lehajolt a világ pusztaságába, és megváltott engem. Ő ugyanezt teszi érted is, ha még nem tette meg. Ez Isten gondviselésének dicsőséges képe ősi népének életében. Isten még nem adta fel Izraelt. Valójában Isten engem és téged sem adott fel. Ez a szakasz üzenetet ad át nekünk. Ezt szoprán szólónak tekintjük. Ez a dicséret magas hangján indul. Valójában egy csodálatos kórussal kezdődik. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért. 107. Zsoltár, 8. vers. A kórus e szakasz kezdetén áll, és nem a végén. Amint haladunk tovább ebben a Zsoltárban, megfigyeljük, hogy Isten megszabadítja a foglyokat, és meglátjuk egy fogságban levő ember képét. Ez leírja Izraelt a bajok idején, a bekövetkező nagy nyomorúság alatt. Ha valaki börtönben lesz akkor, Isten megszabadítja őt, és visszaviszi az országba. Gondolj a II. Világháború alatt Németországban bebörtönzött tömegekre, akik nem szabadultak meg. Kíváncsi vagyok rá, hogy közülük hányan gondoltak erre a Zsoltárra annak idején. Vannak, akik sötétségben ültek, a halál árnyékában, nyomorultan vasra verve. 107. Zsoltár, 10. vers. Ez leírja az elkeserítő állapotban levő foglyokat. Kihozta őket a sötétségből, a halál árnyékából, köteleiket pedig letépte. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert betörte az érckapukat, és leverte a vaszárakat. 107. Zsoltár, 14., 15. és 16. vers. Gondoljunk arra, hogy Isten miként szabadította ki Simon Pétert a börtönből, és hogyan szabadította meg Pált és Szilászt, éjszakának idején. Ő megszabadított minket is a bűn börtönéből, és Isten bűnbocsánatot adott. Istennek van bűnbocsánata mindenkinek, barátom. Valaki talán így szól, Ha van bűnbocsánat, akkor én miért nem kapom meg? Ma a börtönben az amnestiát el kell fogadni. Emlékszem valakire, aki elmondott egy esetet, mely szerint valakinek a kormányzó amnestiát adott, de nem fogadta el. A börtön vezetői tanástalanok voltak. Mit tegyenek egy olyan emberrel, aki amnestiát kapott és nem fogadja el? Végül a bírósághoz folyamodtak, amely kimondta, az embernek a börtönben kell maradnia. A fogolynak el kell fogadnia az amnestiát, mielőtt kiszabadulhatna. Az Úr is bocsánatot készített neked. Az Úr Jézus Krisztusban van bűneink bocsánata és vétkeink feloldozása, de el is kell fogadnunk. Elfogadtad-e már a bűnbocsánatot? Megszabadultál-e már a bűntől és a bűn büntetésétől? Ez a Zsoltár csodálatosan írja le Isten irgalmát, és gondolj arra, hogy mit nyújt ez Izraelnek a jövőben. Közülük sokan börtönben lesznek, és Isten megszabadítja őket, és visszaviszi országukba. Most basszus szóló következik. Ugyanazt a kórust éneklik. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért. 107. Zsoltár, 21. vers. Barátom, tegyük mi is ezt. Mutassanak be hála áldozatot, beszéljék el újjongva tetteit. 107. Zsoltár, 22. vers. Isten azt akarja, hogy hála áldozatot és hódolatunk áldozatát vigyük elé. Ennek eredményeképpen van oltárunk, amelyről nincs joguk enni azoknak, akik a sátorban szolgálnak. Mert amely állatok vérét a főpap a szentélybe beviszi a bűnért, azoknak testét megégetik a táboron kívül. Ezért Jézus is, hogy megszentelje a népet tulajdon vére által, a kapun kívül szenvedett. Menjünk ki tehát ő hozzá a táboron kívülre, az ő gyalázatát hordozva, mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Általa vigyük Isten elé a dicsőítés áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallást tévő ajkaink gyümölcsét. Zsidókhoz írt levél, 13. rész, 10. verstől a 15. versig. Nem kell várnod addig, hogy elmenj a gyülekezetbe, és Istennek hála áldozatot mutass be. Vagyis ajkad gyümölcse az Isten felé irányuló hálaadás. Miért mondhatsz neki köszönetet? Megköszönheted neki védelmét. Ő elhozott téged ehhez a mostani órához. Vannak, akik hajókon a tengerre szálltak, munkájukat a nagyvizeken végezték. Ezek látták az Úr tetteit, csodáit a mélységes tengeren. 107. Zsoltár, 23. és 24. vers. A Zsoltár író korában a tengerész élet nagyon veszélyes foglalkozás volt. Aki elindult hosszabb útra, nem lehetett bizonyos abban, hogy visszatér-e vagy nem. Nagyon hajlottak arra, hogy Istennek ajánlják fel életüket, akik a nagy hajókon, vagy a mai korban repülőgépeken utaznak. Sokuknak ez egyáltalán nem okoz gondot, vagy elfogadják a fatalizmus filozófiáját, és úgy gondolják, hogy haláluk napja eleve elrendeltetett. Mégis csodálatos, hogy átadhatjuk magunkat Istennek az ilyen időben. Itt van a végső versszak. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, és az emberekkel tett csodáiért. 107. Zsoltár, 31. vers. Ez kórus, és csatlakozhatunk hozzá, mert szükségünk van Isten erejére ebben a korban, amiben élünk. Azt mondják Akvinói Tamásról, hogy egy napon bement a pápához, miközben az egyház pénzét számolta. A pápa így szólt: Tamás, Többé az egyház nem mondhatja a béna embernek, hogy aranyam és ezüstöm nincs. Tamás körülnézett, kezdett kifelé menni a teremből, anélkül, hogy visszatekintett volna, és ezt válaszolta. Igen, uram, és többé az egyház azt sem mondhatja a béna embernek, hogy kelj fel és járj. Manapság problémákkal küszködünk, és nincs lelki erőnk. Az ősegyház tudatában volt Isten hatalmának. Évekkel ezelőtt az egyik olajvállalat felvonulást rendezett az egyik nagyvárosban. Gyönyörű felvonulás volt, és sohasem lehet elfelejtenie annak, aki látta. Olyan rózsaparádé volt, amilyet az ember még sohasem látott azelőtt. A felvonulás közepén kifogyott a benzin, és el kellett vontatni a járművet. Mindenki nevetett, mert az olajvállalatnak kellett volna az utolsónak lennie, amelyből kifogy a benzin. Elegendő üzemanyagot kellett volna tartalékolniuk a felvonulásra, hogy végig kitartson, de valaki elfelejtette feltölteni az üzemanyag tartályt. Amint figyeltem azt a szegény, nyomorult felvonulást, hallottam az emberek nevetését, és szomorú voltam, mert ma éppen ilyen az egyház. Vannak gyönyörű, feldíszített épületeink, programjaink, istentiszteleteink, propagandánk, de nincs erőnk. Az egyháznak erőre van szüksége, és az egyéneknek is erőre van szükségünk. Azért vagyunk erőtlenek, mert nem dicsérjük Istent úgy, mint kellene. Magasztalják őt a nép gyülekezetében, és dicsérjék a vének gyűlésében. 107. Zsoltár, 32. vers. Magasztalnunk kell Istent, mert magasztalás jár az erő előtt. Ezzel feltöltjük az üres tartályt, és aztán rakétákat küldhetünk a magasba. Aki bölcs, jegyezze meg ezeket, és értse meg az Úr kegyelmes tetteit. 107. Zsoltár, 43. vers. Egy kisleány így határozta meg a kegyelmet. Ezt mondta, ha édesanyádtól vajas kenyeret kérsz, és ő azt adja neked, az kedvesség. De ha egy kis gyemet is tesz rá, az már kegyelem. Barátom, Isten kegyelme bőségesen árad azokra, akik őt szeretik. Imádkozzunk! Hatalmas Istenem, szükségem van erődre. Kérlek, töltsd be engem szent lelkeddel, hogy elvégezzem feladatomat, mint keresztény, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.